Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
És akkor a hétvége előtt még egyszer tudunk arról egy kicsit gondolkozni, hogy a héten mi is történt. Tegnap már beszélgettünk Jay Powell-nek ugye a fellépéséről, és eleinte a piac így nem is tudta, hogy ez hova tegye, amit ő ott magával megbeszélgetett. De a nap közben tegnap azért lehetett ezt látni, hogy hasonlóan erősen pozícionálta magát, ami szokatlan is volt, mint 2023. október végén. Akkor ugye azzal az elég tiszta kijelentéssel, hogy gondolkozunk azon, hogy kamatot fogunk csökkenteni, kiváltotta ezt a kamatcsökkentési eufóriát. A tegnap előtt pedig azt mondta, hogy a következő lépése a Fednek nem kamat emelés lesz. Na most ennyire tisztán ezt nagyon ritkán mondja ki, és a kérdés, hogy ezt miért is tette, és ennek milyen kihatása van, valójában két csoportnak segített, és ezt a tegnapi nap lehetett látni. Az egyik az ő barátnője Janet Yellen. Az ugye Janet Yellen folyamatosan finanszírozza az amerikai háztartásnak, költségvetéseknek az igényét azzal, hogy kötvényeket bocsájt ki, tehát hitelt vesz fel a piactól, és az amerikai központi bank a rövid kamatokat irányítja, a hosszú futamidői kamatokat nem tudja irányítani, ezt a piac árazza be, és a piacnak az a véleménye, hogy a kamatok mennek felfele, akkor emelkednek ezek a kamatok, hogyha a piacnak az az érzés, hogy a kamatok csökkenni fognak, akkor csökkennek a kamatok. Na most elkezdett felfele menni a hosszabb futamidejű kötvényeknek a kamatszintje, ami persze, hogy Janet Yellennek nem jó, mert egyre drágábbak és drágábbak a kötvények, amit meg kell vásároljon, tehát neki tetszene, ha inkább a hosszú futamidejűek mennek lefele, és ez ugye neki pénzbe is kerül folyamatosan, és ezzel elszólalásával, hogy akkor nem lesz a következő lépés, kamatemelés, már a hosszú futamidejű kamatoknak, a kötvényeknek a kamatja kezdett visszajönni. Ezzel egy másik csoportnak is segített, ezek főleg a bankok. Azért nem szabad elfelejtsük, hogy egy évvel ezelőtt, márciusban ugye a Bank Term Funding Program elindult, ez most az idén március 11-én lejárt, amin keresztül likviditást adott a bankoknak, és hogyha emelkednek a kötvények kamatjai, akkor a bankok ugyanúgy abban a problémában vannak, mint egy évvel ezelőtt, amelyik bankok még mindig tartanak hosszú futamidejű kötvényeket, és persze, hogy tartják, mert részben ezeket ők meg is vásárolták még időközben. Tehát így indirekt a bankoknak is segített. A múlt héten itt nem volt nagy zaj, és erről nem sokat beszélgettünk, de miközben a tavaly egy First Republic Bank eltűnt a színpadról, most a napokban egy Republic First Bank tűnt el a színpadról, de ez így csendesen a háttérbe. Tehát ez volt a Jay Powell-nek a kvázi szintelen fellépése, mert újdonság nem volt, de ebben mégis volt egy ilyen üzenetszerű újdonság, plusz, hogy az amerikai központi bank a mérlegét nem építi olyan gyorsan le, mint eddig, 60 milliárd dollárral szűkítette a mérleget. Eddig havonta, ez most visszaveszi 25 milliárdra, vagy 25 milliárddal csökkenti a mérleget, 30 volt elvárva, tehát kevesebbet csökkenti, ez azt jelenti, hogy több marad, mint likviditás a piacokba, ami megint a kamatokra hat ki, tehát ez így a háttérben elég komplex összefüggésben levő témák. A másik, ami a tegnap még érdekes volt, és erre várt a piac nagy erősen, ugye ezen a héten a jelentésekből, az Apple volt, és Apple mellett még rengeteg más vállalat is jelentett a tegnap számokat, és mikor jönnek így a jelentések, akkor ez nekem azért is tetszik figyelni azt, hogy dolgozik a piac, és hogy kommunikál a menedzsment, és melyik vállalatnak a menedzsmentje jó kommunikál a piaccal, melyik vállalat menedzsmentje rosszul kommunikál. És Apple-nél is kijöttek a számok, és két dolog látható, az egyik, hogy vannak problémái Apple-nek, csak egy menedzsment nem azért van ott, hogy kiálljon és elmagyarázza, hogy a problémák miért vannak meg, és ők áldozatok, és blá, blá, blá. Ezt csinálja a gyenge menedzsment, hogy ő elbújik a nagy piaci tömegbe, hanem a jó menedzsment elfogadja az, ami van, és ennek ellenére keresi az alternatívákat, keresi a megoldásokat, megy bele más témákba, ami tetszik a piacoknak, és amit Apple felmutatott legalábbis, az az, hogy a service szektorba ott erősödik, a vállalat építi le folyamatosan a függőséget csak az iPhone-tól, annak a számai csökkentek, de nagyobbak az eredmények összességében, mint a piac, amit elvárt, és pluszba egy 100 milliárd dolláros visszavásárlási programot jelentettek be a részvényekre nézve, tehát ez megint tetszik a piacnak, mert ezzel szűkítik ugye a részvénykínálatot. Ez még nem innováció, de az innovációra vár a piac ott is, hogy a mesterséges intelligencia kérdésbe hogy fog Apple reagálni, és a 16-os iPhone esetleg hoz-e több innovációt, amivel előre nézve lehet tovább menni. És a tegnap még azt is lehetett látni, hogy volt olyan vállalat, amelyiknek a számok jelentése után plusz 10-20-30%-kal ugrott felfele az árfolyama, mert a menedzsment a piac elvárását pozitívan tudta meglepni, de volt olyan is, amelyik nyaklevesekkel ment haza, és mínusz 20-30%-os árfolyammal ment ki a napból, mert a menedzsment rosszul kommunikált, és a számok is még pluszban rosszak voltak, tehát nem készítették elő a piacot arra, hogy mi fog jönni. És ez újra és újra egy fontos téma, amikor menedzserekkel beszélek vállalatoknál, akik magyarázzák, hogy milyenek az eredmények, milyenek a számok, és mindig az a kérdés merülnek bennem fel, hogy az, hogy milyenek a számok, vagy mi történik, azt mindig el lehet magyarázni. A kérdés az, hogy mi a megoldás, hogy néz ki a jövőkép. És veszteséget akkor tervezhet egy menedzser, hogyha ez investíció, befektetés, és ennek majd azután a konzekvenciája jobb számok lesznek. Veszteséget tervező számokat csak letenni, és azt elvárni, hogy valaki tapsol, ez egy elég naív elvárás. Tehát ez, és ez, tehát ugye a negyedéves jelentések, ezek egy nagyon, nagyon kemény tükörképek, azok a vállalatok, amelyek a tőzsdén vannak. Ugye a tőzsdén lételnek megvan az előnye, de hát megvan ez a transzparencia is, hogy nagyon tisztán, nagyon hamar beköveteli a tőkepiac persze a számokat, a menedzsmenti döntéseket, és egy menedzser nem azért van ott, hogy ő azt mondja, hogy na, akkor én megérkeztem, és én már menedzser vagyok, és akkor itt egy kicsit napsütésbe vagyok. Nem, hanem azért van ott, hogy egyre jobb, és jobb, és jobb, és jobb, és jobb számokat hozzon létre, és ha azt látja, hogy valahol problémában van az üzleti modell, akkor dolgozzon innovációkon, megoldásokon, és hogy legyen a kiút ebből. Én visszatérek ahhoz, amit a tegnap elkezdtem, ugye, és nem tudtam befejezni, majd kíváncsi vagyok, hogy ma sikerül-e, a perfect portfólió összeállítási kise. És ugye tegnap arról beszélgettünk, hogy így visszapillantó tükörből nézve a hozam oldaláról a perfect portfóliót összeállítani, ez persze, hogy egyszerű, mert tudjuk, hogy mik lettek az eredmények. De előre tekintve az ideális portfóliót a hozam oldaláról összeállítani, ez lehetetlen. Ezért ezzel a kérdéssel foglalkozni nem annyira érdemes, mint az a kérdése, hogy tudom összeállítani a perfect portfóliót személyre szabottan, egyedileg, és ezt újra és újra és újra átvilágítani, hogy már a tegnap is mondtam, évente legalább egyszer-kétszer megnézni a portfóliót, akkor, amikor még nincs pénz igény, hogy kivegyek, vagy akkor, amikor még nincs aktuális helyzet, hogy pénzt betegyek, akkor már érdemes gondolkozni alternatívákon, hogy hol áll egyáltalán a portfólióm, és erre van meg a javaslat, hogy termék elemzés, portfólió elemzés, konzolidált vagyon elemzést érdemes elvégezni, hogy szenáriókba át tudjam gondolni, hogy a piacban, ha valami történik, akkor ennek milyen kihatása van az én portfóliómra, mire számítok, mire várok, és azt az eseményt hogy fogom majd én kezelni, emocionálisan is. A legnagyobb veszély, amit én látok így a praktikus helyzetekből, a spontán nem tervezett emocionális döntés, a portfóliókba, ez veszélyezteti az egészségesen a megfelelően összeállított portfóliót. Ha valaki nincsen felkészülve, és csak így csípőből lő hirtelen vagy emocionálisan, érdemes újra és újra megnézni, hogy például, ha most egy Standard & Poor's Index 500, 2%-kal, 3%-kal, vagy akár 5%-kal korrigál, ami normális. Tehát így statisztikák azt mutatják, hogy egy év alatt bika piacokban is egy nagy indexeknek a 2-3%-os korrekciója így havi szinten az normális. Hogyha egy ilyen korrekció megtörténik a nagy széles indexbe, akkor az én portfóliómban egyes pozíció erre hogy reagál. És hogyha ahhoz a 3%-os korrekcióhoz olyan pozíció van nálam, amelyik 20-30%-kal korrigál, akkor ezt érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy akkor ez a kockázat, ami ott ebbe benne van, az mennyire passzol, mert ez még nem jó vagy rossz, hogyha egyes pozíciók erősebben reagálnak kilengésbe a piacokra, mint a nagy széles index, hanem az a kérdés fontosabb, hogy az passzol-e hozzám, tudom-e ezt a kilengést kezelni, hogy használom ezt akár, mert az is benne lehet, hogy a nagy indexek korrigálnak 15-20%-kal, akkor az ilyen túlaktív pozíciók lehet, hogy akár 70-80%-kal korrigálnak, és akkor az fájdalmasabb kérdés. Sok privát befektetőnél látok olyan pozíciókat is, amit 2020-ban a pandémia évben vagy 21-ben vettek meg, és amelyikeken még mindig ülnek ilyen 70-80%-os veszteségekkel, még nem veszteség, mert nem realizálták, ez a viasztaló, amit saját maguknak újra és újra elmondanak. De ezek nem spekulánsak általában, mert ugye, ha valaki spekulánsként fektet be agresszív pozíciókba, akkor abból indulok ki, hogy ott van egy stop loss, a szint, amelyiknél féket húz, és nem ül, míg a világ és szépre beszéli ezt a pozíciót magának. Azok, akik buy and hold stratégiával, tehát, hogy megveszik és megtartsák stratégiával dolgoznak, azok remélem, hogy értik, hogy egy niche és spekulatív szektorba buy and holdot játszani, az nem ideális sztori, tehát ezzel a nagyon ingadozó témákkal egy kicsit másképp kell dolgozzak, mint a széles piaccal, amelyikben azt tudom mondani, hogy oké, ez most hosszú időre investáltam, a széles piacot megvettem, és ez buy and hold lehet. Nagyon sok ember oldaláról, akit így megszólítok, és kérdezem, hogy azon a veszteséges pozíció miért ül, akkor vagy ő magának eladja azt a sztorit, vagy neki eladták azt a sztorit, hogy ez lesz a következő next big thing, a következő Amazon, a következő Facebook, a következő Tesla, és hogy mi lesz ez a következő nagy dolog, ezt az én szemszögemben azt kell mondjam, hogy ez véletlen kérdése. Ez szerencse kérdése esetleg. Visszapillantó tükörből okoskodni, ez még egyszer, ezt többször mondom, ez nagyon egyszerű. Csak azt kell megnézem, hogy ha az a szuper ideális portfólió, és vegyünk egy példát, ha visszamegyünk most 2000-be, és 2000-be ideális portfóliót állítottuk volna össze, hogy ma maximális legyen a hozam. Akkor ebbe benne lenne Apple, Amazon, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia, Netflix, Facebook, Meta, Adobe, Salesforce, ezek lennének benne. Tehát ez a 10 pozíció többet hozott volna, mint sok minden a piacokba, azt is lehet érezni, hogy ez egy technológiai szektor, főleg. De aki 2000-ben már ott volt, az remélem, hogy emlékszik arra is, hogy milyen volt a hangulat pont ezekkel a nevekkel kapcsolatosan, és hogy mekkora ellenállás ellen kellett volna lépjek, ha ezeket akkor tényleg megvettem volna, mert nagyon sok ilyen mai szupasztár 24 évvel később a szikla szélén állt, és az volt a kérdés, hogy túlélik egyáltalán, vagy nem. Egy pár szupasztárt, a mai szupasztárt időközben 24 év alatt a portfóliókból biztos, hogy kidobtunk volna. Mert 5-6-7 éven keresztül semmi eredmény, mínusz 70-80%, és ez nem valami kis botladozó sztori, vegyük csak Microsoftot. Microsoft, ha valaki ezt megvette 2000-be, akkor mínusz 70-80%-oknál volt lenn azután, és 5-6 éven keresztül azt se lehetett tudni, hogy még van pulzusa, vagy már oda van. Apple, penny stock volt. 2000-es években vakarózott Steve Jobs akkor még, hogy honnan fog egyáltalán pénzt szerezni, a bankok nem finanszíroztak semmit, és Bill Gates mentette meg így a portokasszából egy kicsi pénzzel. Tehát a mai nagy szupasztároknak nagyon sok része, vagy nagyon sok szereplője, tehát Microsoft, csak ha visszaemlékszünk, Steve Ballmernek az a hát már kényszerből utolsó valami próbálkozás, hogy valamit csináljon, amikor az a színpadon ugrált össze-vissza, hogy I love this company. Elsüllyedés előtt volt a hajó, és akkor még ott táncolt össze-vissza, hogy akkor legalább partizva süllyedjünk el. Tehát ezt csak azért említem, mert vannak egy páron, akik jönnek, és ugye a marketing is jön ezzel, hogy ez a tuti portfóliós, ezt vedd meg, mert így vagy úgy. Vissza tekintésben nézve nagyon egyszerű okos lenni, előre tekintésben nézve az ideális portfólió nem hozamorientált elvárásból tevődik össze. És ezt így nehéz elfogadni. Veszek egy másik példát még, mert így most eszembe jött SoftBank. Ott is nem óvodások ülnek, hanem arra van specializálva, hogy ők felfedezzék, vagy lássák, hogy mi a next big thing, és hova érdemes investálni. Csak ezzel foglalkoznak. És az investíciójukat lehet figyelni, és hogy mennyire ráfizettek, milyen dolgoknál, plusz csak az öntő az, hogy ők ugye költségekből is élnek, a másik, hogy őket is meg lehetne venni, mint befektetés, mert részvénytársaság, és ez a szuper mazsolákat kereső 2000. február 29-én volt az árfolyama csúcson 84 eurónál, azért, hogy egy pár évvel azután az árfolyam visszaessen 84-ről 1,73-ra, majd tartson körülbelül 8 évet, hogy erről az 1,73-ról újra felkecmeregjen 4,4-re, és pillanatnyilag legyen 47-nél, tehát még mindig messze van a csúcstól, és most visszapillantó tükör, hogy oké, akkor az 1,73-nál kellett volna megvenni, és akkor kiszámolni, hogy ez mennyi lenne. Tehát abban a pillanatban, amikor len vannak ezek az eredmények, akkor kell emocionálisan, oda kell beleéljük magunkat, hogy ez mennyire léphető. Vagy nézzük meg Google-t. 2000-ben hol volt Google? Senki nem googlizott 2000-ben. Az akkori internet kereső felület, ha valaki még visszaemlékszik, akkor az Yahoo volt. Yahoo 45%-ba dominálta a világpiacot az internet keresésbe. A Google, ez egy ilyen kívül valaki no-name volt. Ja? AOL, a piacvezető volt az internet providereknél. Ma ők hol vannak? Eltűntek. Az, hogy ma Google olyan nagy, ez nem garancia arra, hogy maradni fognak. Csak nézzük meg, a fiatal generáció ma nem googlizik, hogyha valami témához információt akar, akkor hova megy? TikTok felületre. Mit csinál Google ezzel a konkurenciával? Hát most egyelőre a rengeteg pénz, ami a zsebükben van, abból vásárolnak vissza részvényeket, ezzel hangulatba tartják az aktuális befektetőket, de nem, ez nem a jövő. Tehát ezt újra és újra érdemes szem előtt tartani, amikor arról beszélgetünk, hogy mi lenne az ideális portfólió, és ezt azért lovagolom pillanatnyilag ennyire ezt a témát, ezzel a perfekt, ideális portfólióval, mert akinek még nincs meg a tapasztalata, azok nagyon sokszor könnyen képesek bele sonfordálni ebbe a marketing csapdába, hogy ilyen visszamenőleg összeállított perfekt portfóliókra rá van téve egy stratégia, hogy mi volt az a stratégia, ami oda vezetett, hogy mi pont ezeket választottuk ki, ez vedd meg a mi stratégiánkat, mert ezzel leszel tovább is a legerősebb. Ebbe kritikus vagyok, és még egyszer ezek a kutatások azt is mutatják, hogy ha az ideális portfóliót keresem, akkor hozam elvárásra ráépített előretekintés alapján összeállított portfólió azt jelenti, hogy magas kockázatot veszek meg, és ezzel a kérdésekkel foglalkozzak, hogy kezelem ezt a kockázatot, és ez nekem mit jelent. Tehát még van ilyen név, amíg itt az asztalomon van, ugye Yahoo-t az előbb már említettem, vagy ott van Nokia is. A smartphone, ez egy érdekes téma, nem Googling, nem Apple-nél volt legelőször az asztalon, hanem Nokia-nál volt. És az volt a vélemény, hogy ez a smartphone megoldás, ez nem fogja a következő innovációt jelenteni, hanem ez inkább visszalépés lenne a smartphone technológiába, és ezért nem ment tovább Nokia témával. És még egyszer hangsúlyozom, ezek nem olyanok, akik éppen valamiben belebotlottak, hanem szakmailag benne vannak a témában. Na most, hogyha az ideális portfóliót akar összeállítani, akkor még lehet egy másik szemszög is, az például az osztalék. Hogyha azt mondom, hogy az ideális portfólió nekem azt jelenti, hogy melyik vállalatok fizetnek megfelelő osztalékot is, akkor az ideális portfólió összeállítása, hogyha 2000-be visszamegyek, megint egy egész más lett volna, mint amit ugye a maximális árfolyam emelkedés oldaláról szedtem össze, akkor abban benne kellett volna legyen egy Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Abway, Shem, Walmart, Horizon. És a kérdés az, hogy ez lett volna megint a perfekt? A kérdés az, hogy milyen szemszögből, tehát, hogy kinek mi az, ami lényeges, és ami szerint ő az igényeire, személyre szabottá tudja tenni a portfóliónak az összeállítását. Ha megnézem az osztalékot fizetők, azok nem növekedtek annyira az elmúlt évtizedekben, mint ugye az új startup cégek, de a másik oldalról ezeknek az üzleti modellébe betörni sokkal nehezebb. Tehát vállalatok, amelyek már megérkeztek és olyan szektorokban vannak, ahol a ciklikus fejlődések hosszabbak, azokban nagyon lassan jelenik meg új konkurencia, tehát most venni, mit tudom, McDonald's-ot, hogy megjelenne egy konkurencia, ma kitaláljuk, hogy egy hamburgert, vagy egy pomfritot mi most eladunk, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon valamilyen kihegyezett innováció kellene legyen, amivel sikerülne egy ilyen piacba kívülről valahogy betolakodni, rengeteg pénzzel, rengeteg investícióval, tehát ez egy egészen más szemszöge a piacnak, a piacszereplőknek. Az új, nagyon gyorsan felnövekvő vállalatoknál azt is látjuk, hogy ott az életciklusok is sokkal rövidebbek. És ezt kell újra és újra ezekbe a portfólió összeállítási gondolatokba betenni, tehát hogyha a tegnapi és a mai gondolatoknak így a konklúzióját összefoglalom, akkor bázis alapként, vagy alapmagként egy portfólióba érdemes lassú, ciklikus fejlődésekbe mozgó szektorokat bevásárolni, akár az osztalék témát hozzavenni, és ezt kiegészíteni attól függ, hogy milyen a kockázattűrő képessége valakinek, megfelelő szatelitekkel körbe. Tehát újra ott vagyunk, hogy az ideálisan összeállított portfólió az amellett, hogy személyre szabott igényeket belehoz, ez a mag és szatellit stratégiából tevődik össze. Azon lehet beszélgetni, vagy arról lehet beszélgetni, hogy akkor a mag nagyobb, és kevesebbek a szatellitek, vagy kisebb a mag, és több a szatellit, és hogy ezek milyen arányba állnak egymáshoz. Tehát ez az, amit individuálisan kell összeállítani, hogy különböző sokkokra fel legyek készülve, ami váratlanul jön, és megnézni azt, hogy erre hogy reagál majd az én portfólióm. Ennyi. Ez volt így a gondolat ehhez a perfekcióhoz. Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek. Ez egy rövid hét volt, kétszer. Egyszer elindult a hét, két napot, aztán jött egy szünet, megint két nap, ez vicces. A jövő hét úgy tűnik, hogy normális lesz szabad nap nélkül, azért, hogy azután majd Ausztriában nekünk itt megint egy szabad napunk legyen. Ja, minden esetre viszonthallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.